Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Az önálló gyermek egyik feltétele, hogy döntési szabadságot biztosítsunk neki, illetve megtanítsuk arra, hogy az érzelmeit hogyan kezelje, hogyan uralja. De hát maradjunk az elsőnél, hogy döntési szabadság, és maradjunk annál a pillanatnál, amikor elindul, úgymond pálya elején van a fiatal. Gondban vagyunk szülőként, pedagógusként, akár közösségvezetőként is, hogy merre, hogyan irányítsuk a fiatalokat, milyen tanács sokat adjunk, mitől riasszuk el őket, és miben biztassuk akkor, amikor egy döntés küszöbére érnek. Hát ezt tesszük most szakember segítségével. Darabos József Attila meghívottam, aki karriertanácsadó és coach. Köszönöm, Attila, hogy itt vagy. Mennyire rizikós ez a történet? Kérdem úgy, hogy akkor a visszajelzésekből hányan mondják azt, hogy hát Attila, nem jött be az, amit tanácsoltál, vagy köszönöm, hogy arra irányítottál, vagy a te segítséged nélkül most nem tudom, mit évő lennék. Én megköszönöm, hogy itt vagy velünk.
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagyon örülök már ennek az első kérdésnek is, mert a szívem csücske. Tehát sok mindennel foglalkoztam, sok mindent csináltam. Voltak különböző állásaim, például hosszú éveken keresztül tanítottam, ötödiktől egészen egyetemig, de mindig ott motoszkált bennem az, hogy jó, tanítunk, jár a gyerek iskolába, jár a gyerek egyetemre, de aztán valahol a cél az az, hogy elboldoguljon, hogy magára találjon, hogy anyagilag is biztonságban legyen.
És hogy tovább fejlődjön ott, ahol van. Vagy tudja meglépni azt a váltást, ha úgy érzi, hogy elakadt valahol.
Igen, és ráadásul pedig ez az önállóság kérdése. Tehát ugye úgy mutatott be, hogy karriertanácsadó és coach, és akkor én már egyből megragadnám az alkalmat, hogy egy kicsit belemélyedjek abba, hogy mi is az a coach. És ahogy így készülődtem, gondolkodtam, hogy miről is fogunk mi itt beszélgetni. Gondoltam, na, egy példa a fociból az nagyon jó lesz, mert ha összehasonlítom a coachot egy edzővel, akkor nagyon világos az, hogy ugye nem az edző fogja a gólt rúgni. Mit csinál az edző? Ott van a játékos mellett, figyeli, segít megismerni, mik az erősségei, mikkel vannak problémák, útmutatásokat ad neki, visszajelzéseket kap a meccs után. De hát ugye, amikor kezdődik a mérkőzés a cégekkel,
a pályán is, igen.
Akkor ott lesz, és neki kell rúgnia a gólokat, neki kell cseleznie, neki kell elvégezni a dolgokat. És szerintem ez a megközelítés, ez egy nagyon fontos dolog, különösen a karrierről van szó, ami annyira személyes. Vannak általános érvényű szabályok, amiket érdemes figyelembe venni, amiket jó tudni, de amikor már arról gondolkodunk, hogy milyen lehetőségek vannak, akkor az minden egyén nézzen szét magának, hogy vajon számomra milyen lehetőségek vannak nyitva, és nyissa ki az agyát, nyissa ki a képzelő erejét, nyisson ki mindent, amit csak ki tud nyitni így első lépésre, hogy körülnézzen, mi tetszik, mi nem tetszik, mihez értenék, mihez nem, miben vannak már bizonyos tapasztalataim, és akkor ugye szülőként, pedagógusként, karrier tanácsadóként vagy coachként mi ezekben segíthetünk, ezekben támogathatjuk a fiatalt, vagy a nem fiatalt, akárkiről is legyen szó, de hogy figyelembe véve az ő egyéni életét, az ő egyéni tapasztalatait, az ő egyéni elképzeléseit, vágyait, álmait, lehetőségeit. Szóval nagyon fontos ez a része, hogy mi most ugye általánosságokról kell majd, igen. Nekünk általánosságokról kell majd beszélnünk.
Na, de valahol sztorikat is hozzunk, igen, be azért a beszélgetésbe, mert az a tapasztalatunk nekünk rádiósoknak, hogyha konkrétum van, ha élettörténetek vannak, akkor az inkább megtapad, a hallgató jobban ráfigyel. És akkor a másik dolog az, ami izgat engem, hogy ugye, hát ha lehetne ezt táblavázlatosan egy kicsit szétszedni, akkor ugye van a pályakezdő, van, aki már benne dolgozik, és ott abban a szakmában szeretne tovább lépni, fejlődni, és van, aki váltani akar. Most én önkényesen így három kategóriában próbáltam ezt a történetet elképzelni, mert gondolom, hogy lehet a szeniorok, ugye, tehát amikor már kifutottad magad, de még van annyi energiát, hogy akár részmunkaidőben vállalj bizonyos tevékenységeket. Ami nálunk ugye nem divatos, mert még az önkéntességnek a kultúrája még nem nőtte oda magát, hogy valaki csak úgy elmenjen. Hát passzióból meg, hogy az energiáit kamatoztassa valamiféle közhasznú munkára. Na de hogy mi a tapasztalatod, hogy akkor a pályakezdő, 12-es fiataloknak a tanácsadás a nehezebb, vagy a szakmájában ideiglenesen megrekedt, elbizonytalanodott ember, vagy az, aki úgy érzi, hogy neki más pászmán kéne folytatni, és ott kéri a tanácsokat.
Kezdjünk akkor a fiatalokkal, mert ugye mondtam, hogy ez azért a szívem csücske, ez a korosztály, de ha megengeded, egy kicsit előrébb is érdemes talán elkezdeni. Ezt most személyes indítatásból is mondom. Van egy 12 éves kislányom Dalma, van egy 15 éves fiam Dávid, és hát ugye egyfolytában agyalok, töröm a fejem, hogy majd velük mi lesz, vagy mit tudok apaként, most akkor apaként is segíteni nekik. De egy dolog azért eléggé világosan kirajzolódott előttem ebben a szerepkörben, az az, hogy minél korábban érdemes ezen elgondolkozni, érdemes ezt behozni a beszélgetésekbe velük is, és bármilyen jellegű, általuk emészthető tapasztalatot már felajánlani, belevinni őket, jöjjön, adagolni. Nézze meg. Igen, uh-huh. Igen, uh-huh. Tehát hogy én ezt úgy gondolom, és ugye ez már aztán 12. osztályban vagy egyetemistáknál ez még fontosabb. Egyre inkább nagyon sok, az utóbbi esztendőben nagyon sok szakemberrel sikerült beszélgetnem, és hát nagyon nagy százalékban mindenki azt mondta, hogy nagyon fontos a munkatapasztalat, hogy minél hamarabb legyen munkatapasztalatod. Volt olyan vállalatvezető, aki arról mesélt, hogy ő már iskolás korában egy nyomdában dolgozott, most persze vállalatvezető és nagyon sikeres üzletember lett belőle, de hogy az neki mennyire fontos volt, és nem nyomdász lett belőle, meg nem abban a szakmában folytatta, de az az élmény, hogy ott volt és látta, hogy működik, és hogyan...
Része volt, felelőssége
igen,
volt.
És, igen. És uh-huh. Csapatban kellett dolgozni, és jóban kellett lenni, és beszélgetni kellett, és együtt megoldani dolgokat, és felelősséget vállalni, és reggel felkelni, és szóval, hogy ez a munkatapasztalat, ez neki annyit segített, és hát nem ő volt az egyet, aki azt mondta, hogy ez nagyon fontos. És ugye itt van ez a... Ez
akkor ilyen értelemben, Attila, azt javasolod, hogy ha van, ugye a nyár még arrébb van, de ha van mód arra, hogy ilyen-olyan, ugye 16 évesként már vállalhatnak a gyerekek hivatalosan is, de hogy azért lépjenek be egy-két hétre egy ilyen környezetbe, egy ilyen közegbe, mert legfeljebb megtapasztalják azt, hogy ez nem az ő kenyerük. El tudnak rettenni tőle, hogy hát azért ez húzós, meg monoton, meg fárasztó, legalább tudják, hogy mit nem. Illetve egy olyan plusz info, amit nem tudsz egy teszt kitöltésével, bár rengeteg ilyen típusú van, elérni.
Igen, pontosan. Tehát ez az egyik a gyakorlati tapasztalat, és talán ez a legfontosabb, hogy amikor a saját bőrödön, amikor ott vagy, amikor csinálni kell, amikor feladatok elé kerülsz, és meg kell oldanod, és a kreativitásodra szükség van, vagy arra, hogy a monoton munkát is bevállald, tehát, hogy kipróbálod magad. És talán még megint, hogy egy kicsit visszatáncikáljak, az, hogy beszélgetni erről. Hogy akár a szülők meséljenek, mert néha ez is, nem tudom, lehet, hogy szubjektív tapasztalat, de hogy nem mindenki annyira nyitott beszélni az ő szakmai életéről, mit csinál a munkahelyen. Most ennek lehet egyik oka, hogyha nincs túl sok pozitív élménye, vagy éppen nem úgy éli meg, hogy hú, itt mi csillog, villog, és megyek előre, mint egy szuperhős, akkor azt gondolja, hogy hát nem nagyon van miről, de szerintem, ha én így apaként állítom magam ebbe a helyzetbe, akkor egyrészt keresem azt, hogy mi az, ami pozitív, és ugye akkor arról fogok elsősorban mesélni, de hogy mi az, amiből tanulni lehet, egy negatív tapasztalatból is lehet tanulni, ahogy az előbb te is említette, tehát az is egy fontos tapasztalat, hogy én ezt kipróbáltam, hát én ezt soha az életbe többet nem szeretném csinálni, de akkor ugye az a sok-sok lehetőség közül, mert sokszor ez is gond lehet, a bőség zavara is, hogy na jó, de most annyi minden van, de most akkor én mihez kezdjek? És kizárásos alapon is, na jó, ezt kipróbáltam, ez nem tetszik, de talán volt egy része, ami mégiscsak tetszett. Vagy valami pozitív hozománya is van, amit érdemes továbbvinni, amin lehet tovább fejleszteni. Vagy ugye ott van a nagy 22-es csapdája, vagy nevezzük ördögi körnek, hogy nincs tapasztalatom, nem találok munkát, nincs tapasztalatom. Uh-huh. És hogy akkor meg ezt is úgy lehet ezt ebből kitörni, hogy legyen akkor valami tapasztalatom. Vállaljak önkéntesen valamit, ha nem fizetik meg, kezdetben az is előfordulhat, és el tudja az ember, amikor még ott család támogatja, akkor ezt el tudja viselni, és érdemes ezt ki is próbálni, hogy akkor valamit csináltam, valamit kipróbáltam, valahova elmentem, lehet az projekt is, nem feltétlenül kell csak a klasszikus munkahelyben gondolkodni, tehát beszállok valamibe, ahol...
Amiről eleve tudom, hogy tart egy ideig.
Igen, egy ideig tart, rám is szükség van, én is meg tudok ott valamit tanulni, betanulok és is besegítek, tehát hogy rugalmas annyira, hogy nem azt keresik egyből, hogy ide most a legjobb szakember, a legjobb tapasztalatokkal a legügyesebb jön, hanem gyere, te nyitott vagy, tudsz tanulni, gyere, megtanítunk, és akkor gyere, segíts nekünk, toljad, húzat, te is a szekeret.
Van a ugye generációs szinten valószínűleg egyfajta dinamika váltás a tekintetben, hogy mekkora a paletta, ugye, hogyha most nemzedékeket nézünk sorra, egyre veszélyesebben színesebb az a kínálat, ami a munkaerőpiacon van, vagy sokszínűbb, ahogy én tapasztalom, vagy gyanítom. Másrészt meg az, hogy melyik az az inas évek periódus, és azon belül mi az, ami után te, mint szakember azt mondod, hogy hopszit, itt egyéb gondok vannak, nem az, hogy nem kerestél eleget, sőt, már túl sok munkahelyed volt, vagy lehetőséged, amit rövid időn belül úgy vélted, hogy kiélted, és tovább léptél. És akkor itt mi történik? Te, mint tanácsadó azt mondtad, hogy akkor most nézzük át az eddigi CV-t, és próbáljuk ezt elemezni, ebből valamit kimazsolázni, vagy egyből látod, hogy hát itt te kevés vagy, kell még egy szakember. Itt valami gond van. Valaki nagyon túl dinamikus, túl pörög. Lehet, hogy kéne egy pszichológus is oda. Elbonyolítom?
Nem, hát most próbálom konkrét dolgokhoz kötni. Igen, hát most ugye vannak a végletek. Az egyik véglet az, aki messze nem tesz eleget azért, hogy elboldoguljon, és nagyon könnyelműen kezeli ezt a kérdést, és ez akkor talán meg is mutatkozik abban, hogy hová jut, vagy hová nem jut. A másik véglet valóban, hogyha akkor meg már pörgésről van szó, az az, hogy valaki akkor nagyon belevág. Ezt én inkább úgy az egyetem környékén véltem felfedezni, és ugye itt olyanokról van szó, akik akkor még ez is, és még mellette ez is, és még mellette ez is, és azért nem ártana, ha volna egy barát vagy barátnő, és azért még élni is kell. És ha valaki ezt a saját mértéke és tűrő bíróképessége alapján nem méri fel, hogy hol és meddig, vagy hogy már mit tudom én, az alvás is annyira elmarad, hogy az már komolyabb problémákhoz vezethet, akkor bizony arról van szó, hogy akkor ott újra segítségre, támogatásra van szükség, és hát ezzel nem a coach foglalkozik, ezzel valóban ebben egy pszichológus tud segíteni, de nagyon fontos az, hogy egyrészt a bizalom meglegyen, hogy erről valakivel merjek beszélni, nyitottan, tehát nem úgy, hogy azt sejtem, hogy neked milyen elvárásaid vannak, és én annak próbálok meg nagyon megfelelni már indulásból, hanem hogy beszéljünk nagyon nyitottan, és ez akár így általános karrier kérdéskörben is egy fontos dolog, hogyha valaki támogatást kér, akkor azt így kérje, hogy legyen az egy nagyon nyitott beszélgetés, ahol a valóságos dolgokról beszélgetünk, nem arról, hogy hogyan próbálom én jó színben feltüntetni magam a főnököm előtt.
Maradjunk itt. Igen. A jó színbennél. Bőrze, te megbeszéled a klienseddel, hogy fontos a fair, nyitott kapcsolata, a kommunikáció, mert csak hasznos, és hát hiteles információk révén tudsz érdemben tanácsot adni, de ugyanakkor elmegy egy állás bőrzére, ahol nem tudom, ahol mégiscsak valahol a dizájnosabb énjét kéne, hogy bemutassa. Mit történik? A kettő üti egymást, vagy másképp kéne a kettőt értelmezni?
Itt nagyon fontos az, hogy lássuk a különböző szerepeket, amiket bevállalunk. Tehát, hogy nevezzük szerepnek, vagy nevezzük kalapnak. Tehát, amikor a karrier kócsa, tanácsadóddal beszélgetsz, akkor az egy dolog, akkor nyíltan elbeszélgetünk arról, hogy mi is a helyzet, mik az erősségek, mik a gyengeségek, lehetőségek, kockázatok, milyen problémákkal kerültél szembe, miket kell megoldani, mire vágynál, milyen irányba mennél el, és akkor ennek alapján kezd a kör szűkülni, hogy akkor milyen lehetőség, hogy maradok, vagy megyek, váltok, vagy itt belül próbálok meg előrelépni, ha erre van lehetőség. És akkor nagyon fontos ebben a stádiumban akkor, hogy ugye a tanácsadó abban segít, hogy akkor te felkészülj arra a másik fekete kalapos szerepedre is, hogy most akkor ugye, amikor arra kerül a sor, hogy elkészíted a CV-det, vagy arra kerül a sor, hogy motivációs levelet teszel hozzá, és elkezdesz pályázni, vagy eljön az interjúnak a nagy...
Fölgyűröd az ingedet, igen.
Ami a nagy pillanat, és ami nem olyan egyszerű, tehát, hogy elég hosszú az út a CV írástól az interjúig manapság, de hogyha eljutsz arra az interjúra, akkor ott neked egy másik kalapod van, ott már nem a tanácsadóval beszélgetsz, hanem az első körben ugye a humánerő forrásokról szakemberrel fogsz találkozni, és akkor, de hogy erre is felkészülni, tehát, hogy főleg fiatalok esetében, hát mi az, ki az, mit akar tőlem? Most akkor elmondhatsz te mindent, nagyon őszintén, mintha nem tudom, éppen
meggyónnál,
de hát az nem biztos, nem hogy, biztos. Hogy segíteni uh-huh. fog rajtad. Szóval önmagában ezt, hogy abba helyezem magam már előtte, és felkészülök, és hogy akár ezt eljátszani, uh-huh. hogy akkor miről is van szó, és akkor egy még érdekesebb, most a Berlinben van Mesterin egy diák, akivel mostanában beszélgettem, és én nagy cégekhez küldte el a szakmai önéletrajzát, oda szeretett volna menni. Első körös interjú, ülj a számítógép elé, és kapcsold be a kamerát, számítógépen megjelenik a kérdés, hogy mire kell válaszolnod, megjelenik, hogy hány másodperced van elolvasni, hány másodperced van gondolkodni, és hány másodperced van válaszolni. És a videó szépen felveszi, ember semmi, és mondta, hogy lefagyott szegény. Tehát, hogy hol van? Tehát, uh-huh. hogy ha emberrel beszélgetsz, akkor úgy még látod a reakciót, uh-huh. akkor még
egy
tudod, hogy...
Egy kicsit
még uh-huh. ebbe az irányba akkor itt még uh-huh. mehetnék. Ez nem tetszett neki, akkor ezt gyorsan lezárjuk uh-huh. ezt a témát. De hát, amikor uh-huh. ott egy monitorral ülsz szembe, és semmi reakció, és jönnek a kérdések, és időben te ott be vagy táblázva, új volt neki. És nekem abban segített, hogy akkor bizony, most már van ilyen. Tehát ugye eddig ijeszgettük a uh-huh. diákokat, hogy eljöhet ez az idő is, de aki ebben a helyzetben van, nagyon nagy cégek, ez ahol óriási számban jelentkeznek a munkára vágyók, ott már bizony ezt is, erre is fel kell készülni. És akkor hát akkor annyit tudtam mondani neki, hogy na jó, most már tudod, készülj fel, és a tartalom a fontos, hogy te mit válaszolsz arra a kérdésre, legyenek ott a fontos kulcsszavak, mondd el a legfontosabb tapasztalatokat, és hát nincs mit megijedni, ez van, majd, ha túljutsz ezen előbb-utóbb, akkor majd aki tudja hanyadik körben, lesz egy ember is ott, akivel aztán majd aki majd a végső döntést meghozza, mert azért, tehát ugye a szűrés az ott abba, mesterséges intelligencia, mindenféle szoftverek, mondjuk ez a módszer, tehát ez tényleg egészen új, ez még nekem is új volt. Na, de hát egy újabb tapasztalat, hogy akkor ilyen is van, erre is fel kell készülni, és akkor ezt is be kell tenni a fegyverzetek mellé, hogy akkor ott én bizony elmondom, amit tudok, és nem érdekel, hogy most itt nincsen, hanem az érdekel, hogy én most itt ezen át akarok menni.
Tesztek vannak így a műsor előtt, hát belelapoztam ilyen szakfelületeknek az ajánlatába, rengeteg fajta teszt van, a flag-szerűtől elkezdve a mindenféle, például az egyiket kitöltöttem, és kiderült szociálisban, az derült ki elsőként, utána pedig egészségügyi vagy mezőgazdasági és erdészeti, hát csak néztem ki a fejemből, nem éreztem egyiket sem közel magamhoz, de a tesztet azt a legjobb és legőszintébb, tehát nem azért töltöttem ki, hogy most verjem át, vagy tegyem próbára, olyan szempontból valószínű, hogy nem mindenik teszt, sőt, elképzelhető, hogy ezek a tesztek inkább csak egy alapinfókat, tehát részei egy nagyobb apparátusnak. Hogy is néz ki akkor? Tesztelsz te is, és utána együtt megbeszélitek, meg beszélgetések és tesztek. Hogyan alakítod ki azt a végsőnek mondható javaslatcsomagot, amivel aztán elindítod a kliensedet?
Én is nagyon sokféle, akár most, ha saját magamról beszélek, én is a legkülönfélébb teszteket kipróbáltam, és kaptam én is mindenféle visszajelzést a végén. Én azt mondom, hogy éppen ez a különlegessége egy személyes beszélgetésnek, hogy ott kiderülnek a dolgok, ott annyira emberi az a kapcsolat, és ha megteremtődik az a légkör, hogy akkor itt most tényleg őszintén beszélgessünk tényekről, valóságról, még akkor is, hogyha ez adott esetben nem is olyan könnyű kideríteni, akár saját magad számára is, hogy mi az, ami, mert vannak mindenféle vágy elképzeléseink, és szerintem a teszteknél is sokszor ez nagyon közbeszólhat, hogy amikor van egy kérdés, akkor olyan azt válaszolom, amilyen szeretném, hogy lennék, vagy amilyen valóban vagyok, például. És szerintem elég sokszor közbeszól az, hogy még magamnak is inkább egy kicsit úgy szép.
Játszok egy kicsit.
De hogyha ott van valaki veled szemben, és azt mondja, hogy figyelj, legyünk őszinték, tehát most nekem nem kell eljátszanod, tehát én nem a főnököd vagyok, meg nem én foglak felvenni, mondjál konkrét eseteket, hogy akkor miből milyen következtetéseket lehet levonni, vagy volt egy helyzet a munkahelyen, ahol most éppen vagy az egyetemen, most mi történt, és hogy akkor abból te milyen következtetést vontál le, és hogy most az reális az a következtetés, vagy szeretnél valamilyen irányba tartani, történt már valami, kaptál valakitől valami visszajelzést, hogy az most reális, nem reális. Is, mert most lehet, hogy valaki nagyon énekes szeretne lenni, de hogyha nincs hangja, akkor nincs. Tehát ez egy tény, ezt valaki megmondja neked. Ha nem mondja meg senki, az
és
elég
szörnyű.
És
ha nem mondja meg idejében,
akkor az elég szörnyű eredményekhez vezet. Szóval én ezt tartom egy hozzáadott értéknek, vagy egy különlegességnek, hogy azért az emberi beszélgetésben sokkal több van, mint egy tesztben. Persze vannak jó tesztek, és én nem akarom azt mondani, hogy azzal nem érdemes foglalkozni, és vannak
van, bizonyos tesztek. Elvégezte egy másikat, egy már 60 kérdésest, ahol azért ugye az opcióim nagyjából abban a sorrendben, így százalékosan hoztak ki, hogy körülbelül milyen affinitásaim vannak, és úgy azt mondtam, hogy oké, tehát úgy ott van élet közelben, ahogy én magamat amennyire ismerem. Mi a helyzet a túlképzettekkel, Attila, amikor valaki vagy sportból, vagy mert tényleg van egy ilyen, nem tudom, maximalista, diploma, gyűjtő, vagy képzést igazolni vágyó embered, aki egyszerűen azt mondja, hogy kifogyott az ötletből, már mindent összerakott, sőt, az a baj a továbbiakban, hogy mindenhol csak néznek rá, és igazándiból megrettenti őket, hogy kiteríti ott a 6000 bizonyítványát, diplomáját és hivatalos papírját arról, hogy mi mindent tud.
Szerintem itt most akkor egy kicsit betekinthetünk a szakmai önéletrajz írásának a rejtelmeibe, mert ugye alapvetően abból indulunk ki, vagy induljunk ki abból, hogy van egy kiírás. Tehát, hogy valahol, akár egy platformon, akár valakitől hallottam, akár valaki ajánlotta, de hogy akkor van egy konkrét munkahely
igen.
Van egy munkahelyi leírás, ami előttem van, és akkor most az a helyzet, nekem meg van egy szakmai múltam, egy elkészített szakmai önéletrajzom, de most ugye itt van előttem ez a bizonyos kiírás, ez a bizonyos állás, és akkor mit csinálok? Tehát ugye szerintem, adja a fennvaló, hogy tévedjek, de szerintem nagyon sokan, és még én is beleestem annak idején abban a hibába, hogy volt egy szakmai önéletrajzom, és akkor azt kiküldtem 50 helyre, ugyanazt
a szabványszöveget. Ugyanazt,
ha hadd menjen, hát igen. Majd meglátják benne, hogy én milyen okos vagyok, ügyes vagyok, ott mindent felsoroltam, hát mazsolázzanak, csemegézzenek, csipegessenek, és majd rájönnek ők arra, hogy mi az, ami belőlem tetszik nekik. Mert ha van miből válogatni, ugye, hogyha most túlképzésről van szó, hát majd ő kiválogatja, hogy mi tetszik neki, és akkor majd egy fél óra múlva már csereg is a telefon a 49 helyről az 50-ből, hogy akkor így megjött a messiás, vagy itt van, téged kerestünk. Na hát nem ez a valóság, és nem működik. Tehát, hogy nagyon nem működik, és főleg, ha most akár a túlképzés esetéből indulunk ki, nem. Tehát az a HRS az nem fog csemegézni, nem fog csipegetni, ő azt fogja nézni, hogy én ezt kértem, hogy A, B, C, D, lássuk itt mi van, E, F, G, H, J, K, talán az A, és dobja is már a kukába. Tehát ugye van 10 másodperc, vagy még annyi sem, nem tudom, van, aki 7-ről, tehát így másodpercekről van szó. Ha a kiírásnak minél jobban megfelel a te önéletrajzod, akkor van egy esélyed, hogy megúszod az első rostát. Tehát, hogy bekerülsz abba, nem tudom, legyen ez mondjuk 10-be, a 100-ból, vagy a 200-ból, vagy ki tudja hányból, és azt mondják, hogy na jó,
fusson még egy kört.
Ezt meghívjuk interjúra is. Na de, ha én ezt a lépést nem teszem meg, ha én nem veszem azt a fáradtságot, hogy az én önéletrajzomat erre a konkrét kiírásra rászabjam, és vegyem az időt és energiát, hogy ugye megnézzem, itt A pontban ezt kérik, na jó, akkor nekem mi az, ami ehhez a legjobban illik, melyik munkahelyemen, milyen konkrét dolgok, ha még számszerűsíteni is tudom, hogy nekem milyen eredményei vannak abban az A kérdésben, akkor még azt is
még
szépen beírom. És akkor teljesen átszabom, mert egy bizonyos munkahely, ahol mit tudom, én 5 évig dolgoztam, hát ott sok mindennel foglalkozhattam, és azt nagyon sokféleképpen lehet bemutatni, de hogyha én azt látom, hogy ők mit kérnek, akkor én azt fogom kiemelni. És lehet, hogy a többi 5-ből még 1-2-t kiválasztok, mert ez is van, hogy hány kis pontocskába szedem össze. Hogyha túl sokba, akkor szintén vesztésre állok. De hogyha ki tudom szűrni a legfontosabb 2-3-at, ami meg fogja ragadni a figyelmét annak a HR-esnek, aki éppen nézi a CV-met, akkor van nyert ügye.
Tehát ez a HR-esek, Attila, maradjunk ennél, tehát ez a régi káderesek, a mostani HR-esek, vagyis hát a személyzetisek, mennyire az eddigi benyomásait szerint, mennyire tisztviselők, és mennyire szakmabeliek? Vagy hogy kell őket tekinteni? Mert több, mint titkárnő, de kevesebb, mint üzempszichológus. Valahol ott a kettő között, ezt most nagyon drabálisan fogalmaztam meg, de hogy tényleg csak az van, hogy adminisztratív lebonyolítják, és vannak bizonyos számukra is elsajátított, betanított mozzanatok ebben a munkában, vagy tényleg profik a maguk módján? Vagy egyre profibbak, hogy inkább?
Na hát itt most előveszem a kalapok hasonlatot megint, hogy itt több szemszögből, több kalappal kell ezt megvizsgálni. Legyen az első kalapunk, az első szerep az, hogy hogy a munkakereső, és akkor mondjuk egy fiatal munkakereső, akinek még semmi dolga nem volt, aki tényleg aztán végképp nem tudja, hogy mi az, hogy ki az, hogy HR-es, vagy kivel fogok én mondjuk az első interjún szembe kerülni. Itt egy nagyon egyszerű, és megint visszatérve az előbbiekre, meg kell őket ismerni. Tehát ugye ott vannak ezek a karrierbörzék, vannak lehetőségek, mondjuk mint a cégek éjszakája, hogy elmehetsz a céghez, és ott helyben, az irodájában találkozol a HR-essel, és beszélgetsz vele, vagy ha az állásbörzén, akkor ott beszélgetsz vele.
Olyan is van, hogy nem a HR-essel beszélgetsz, hanem a főnökkel, és a HR-es ül mellette, mint egy hát megfigyelő, úgymond, és utána elmondja a véleményeket. Nem ez a jellemző, igen, de van ilyen.
Igen, tehát első korban általában, tehát ami főleg olyan helyen, ahol több a jelentkező, ott első körben a HR-essel lesz. Tehát az első ember, akivel te kapcsolatba kerülsz, az a HR-es lesz. És én rengeteg találkozóra, eseményre elmentem megismerni, beszélgetni velük. Egy nagyon, nagyon érdekes dologra jöttem rá. Hasonlítsuk össze azt a két lehetőséget, hogy ott van a HR-es, aki foglalkozik az éppen adott munkahelyel, és te küldesz egy CV-t, vagy van rajta fénykép, vagy nem, ez egy külön téma, hogy most legyen, vagy ne legyen, vagy hogy legyen. Megnézi, hát ha tartalmilag megfelel, akkor van esélyed, de most hasonlítsuk össze azzal, hogy te egy állásbőrzén már találkoztál ezzel a HR-essel, vagy téged ez a cég azelőtt is már egy kicsit így érdekelt, és már személyesen is egy kicsit beszélgettél vele, és akkor kezébe kerül a CV-je, és egy embert tud kapcsolni ahhoz a papírdarabhoz, ahhoz az információ áradathoz, ami ott a CV-ben benne van, egészen más, ég és föld. Tehát, hogy nagyon fontos az is, hogy kihasználni ezeket a lehetőségeket, és beszélgetni, megismerkedni. Legyen egy listát cégekről, hogy mi az, amiről te úgy azt gondolod, hogy itt azért ugye el tudnám képzelni, hogy én ott szeretnék dolgozni, és akkor menj, használj ki minden lehetőséget, ismerd meg a HR-est, ismerd meg a középvezetőt, ha akár a vezetővezetőt, a legnagyobb vezetőt megismerheted, akkor őt is ismerd meg, de hogy ne úgy, ha csak erre lehetőség van, ne úgy kerülj oda, hogy akkor látod teljesen ismeretlenül, tehát hogy ez a kapcsolatháló, a kapcsolatépítés kérdése, ez egy nagyon érdekes és bonyolult téma, és nagyon, főleg itt hazánk táján nagyon fontosnak tartom, hogy nepotizmus és networking között tegyünk különbséget, tehát hogy azért különbség van. Tehát, hogy nem arról beszélünk, hogy most, mit tudom én, a nagyfőnöknek a kisfiacskája, akinek gőze sincs ahhoz a munkához, azt oda be kell nyomni, és aztán csak útba van, és nem csinál semmi jót, hanem arról van szó, hogy te ismerkedsz, te beszélgetsz emberekkel, te elmondod, hogy munkát keresel, te elmondod, hogy ki vagy, te beszélsz arról, hogy mit szeretnél csinálni, és akkor így mások is besegítenek, mások is adnak egy ötletet, mások is, nagyobb cégeknél még ilyen ajánlás is van. Tehát, hogyha neked ott van egy ismerősöd, és akkor beajánlod a téged egy barát, akkor sokkal nagyobb esélye vesznek fel, mintha teljesen ismeretlenként jelentkezel. Szóval...
Motivációs levél mennyire fontos, vagy hol látod a szerepét? Ugye, mert van maga a szakmai önéletrajz, ami egy aránylag akármilyen jól strukturál, de egy adat halmaz valójában, de egy motivációs levél azért már bármennyire is vannak neki is ilyen szabvány kifejezései meg elemei, lehet némileg árulkodóbb, személyesebb, mindenképpen valami többet ad annál, hogy egy CV-t az ember akár gyönyörűen szerkesztve letesz az asztalra.
Igen, én is ezt emelném ki, amire te is utaltál, hogy ott van alkalom arra, hogy még egyszer röviden és velősen a legfontosabb dolgokat megemlíteni, de hogy ugyanakkor személyesebbé tenni, és itt akár ugye, hogyha
mi kicsit... a hátulütője? Tehát, ha túl liheged, az se jó. Ha nagyon görcsösen akarod azt az állást, és ott nagyon szépen, stilárisan, tehát nem tulajdonképpen nem mondasz valótlanságot, csak ugye a hangulat annak a szövegnek egy ilyen, most jobbat nem találok, ilyen buzgomócsingos. Mert ugye... benne van, a helyzetben benne van, igen, hogy igen. Akkor itt most van lehetőség arra, hogy egy picit domborítani, és kérdés, hogy mettől meddig produktív, és honnan üt vissza?
Hát itt is nagyon sokat segít bármilyen információ. Tehát, hogy amikor egy munkahelyre bejelentkezek, akkor minden lehetséges információt összegyűjtök. Amit csak találok. És ugye manapság azért az internetvilága, meg akár a mesterséges intelligencia nagyon sokat segíthet abban, hogy információkat gyűjteni. És akkor ez az információ, ez a munkakörrel kapcsolatban, hogy ki a HR-es, hogy ki az a középvezető, aki közvetlenül a főnököm lesz, hogy mit tudok a cégről, mit tudok a cég kultúráról, mi az, amit fontosnak tartanak itt, akár mit tudom én, tehát ha kiderül számomra az, hogy a közvetlen főnökömnek mi a hobbija, és én is művelem azt például, akkor világos, hogy érdemes megemlíteni említeni és bevenni akár a CV-be, akár a motivációs levélbe.
Egy kicsit előbbre sorolni.
Igen.
Ha ő is halászattal foglalkozik, akkor nem a harmadikként említem, hanem úgy előbbre tolom.
Igen, igen, és ez ebben nincsen semmi, ez nem hízelgés, meg ez információ, és az, hogy ha én is minden hétvégén ott vagyok kint, és pecázok, és állok a bottal a kezemben, akkor miért nem mondanám el? Tehát, hogy most abban semmi rossz nincs, én ezzel nem behízelgem, nem talpnyaló vagyok, nem hízelegni akarok, hanem ez van, és ha ez tényleg úgy is alakul, hogy utána együtt fogunk majd menni, hát annál jobb. Hát Istenem, így szép az élet. Tehát, hogyha ez így összejön, akkor csak annál jobb. De hogy nagyon sok, tehát az, hogy én mit írjak, meg mit ne írjak, az a konkrét helyzetben az attól függ, hogy én mennyi energiát, időt szánok arra, hogy gyűjtsek információt, és hogy az a cég, az mondjuk az én listámon volt, és én már minden lehetséges eseményre elmentem, ahhoz a cég megjelent, és már álmommal felébresztenek, akkor is tudom mondani, hogy ott kik vannak, meg mivel is foglalkozik, meg most éppen vajon miért is keresnek egy munkaerőt, mert most éppen bejött nekik egy projekt, nem tudom milyen úton, módon.
Mind a kedvenc fociklubodat, hogy tudod, hogy éppen milyen étrendje van a csatárnak, vagy hasonló apróságok. Mi van a belefáradt emberekkel, a kiégés határán állókkal, illetve azokkal, akik úgy érzik, hogy ott meneteltek befele, szakmában és elismerésben, de valahol megrekedtek, és talán jogosan gyanítják azt, hogy egy olyan fensíkra értek, ami nem biztos, hogy hát jó nekik, meg hogy ezt érdemlik. Tegyük hozzá, hogy nem minden egyes, vagy most kezd divat lenni az, hogy karrierterv egy cégen belül, tehát hogy a cég kultúrának része az is, hogy amikor belépsz, akkor kapsz egy rálátást arra, hogy mit kell ahhoz teljesíteni, hogy különböző szinteket meglépj abban a hierarchiában, ha előre akarsz haladni.
Hadd kezdjem egy hasonlattal, egy nagyon érdekes élményem volt mostanában. Kajántó községben, ott Bodonkúthoz közel lakom, és nagyon szeretek biciklizni, főleg a terepbiciklivel ott a dombokon, és hát van egy jól bevett útvonalam, ott kevés a tüsken, hát ha megúszom, nem fog kipukkanni a kerék, és akkor ott letekerem azt a 12 kilométert, és akkor olyan szép volt az idő, meleg volt, és akkor elindultam másfelé, hát csak úgy néhetszből, hogy most már azért unom már mindig ugyanott, jó, megvannak az előnyei, de hogy most úgy nekivágtam, és egy ilyen nagyon érdekes, kacifántos egyéb útvonal alakult ki, és akkor gondolkoztam, hogy ez hogy lehetőségek, tehát hogy az, hogy egy kicsit elgondolkodni, hogy nem csak így ez a mókus kerék, hogy na már 10 éve itt ugyanazt csinálom, jövök be reggel, már szinte már egy robot is el tudná végezni, mert én programozom, hogy helyettem a munkát, mert már annyira minden ilyen automatizmusokon alapszik, hogy elgondolkodni, hogy még milyen lehetőségek vannak, és most itt akár cégen belül, mert sokszor ott is megvan a lehetőség, hogy még mit tudnék pluszba, hogy tudnék növekedni, milyen más osztályon tudnék esetleg besegíteni, hogy tudnák több mindent bevállalni. Hát esetleg...
Van olyan technika, ahol rotálják őket. Igen. Eleve úgy szervezik át a munkát, vagy olyan típusú etapokat építenek be, hogy egy adott pillanatban bizonyos körforgást kényszerítenek, vagy ajánlanak, és biztosítanak.
Igen, és itt jön ez a cégkultúra, nevezzük cégkultúrának, hogy milyen emberekkel és milyen viszonyban vagyok én a munkahelyemen. Tehát, hogy én nagy megrökönyödéssel, tehát, hogy dolgoztam Magyarországon, dolgoztam Németországban, visszajöttem, aztán dolgoztam itt egy cégnél, és nagyon megrökönyödtem, amikor azt láttam, hogy így, ha kimondatlanul is, de még mindig ez a régi mondás, most románul fogom mondani, hogy Messerian, Nussen Vácese Fura, tehát, hogy a mesterséget azt nem tanulni kell, hanem úgy elcsenni.
Ellesni.
És hogy ellesni, elcsenni. Most, hogy finomítsuk erre, vagy arra, vagy amarra, de hogy nem azt láttam, hogy ugye, aki már ott van, mit tudom én, x éve, és megvan minden tapasztalat, az úgy annyira nyitottan így szárnyai alá vesz, és mentorként szépen végigvezet, végigirány, nézd, így kell, úgy kell. Na hát szerintem ezt még tanuld meg, vagy nézd, itt vannak ezek az online tanfolyamok. Igen, van 100, de szerintem ezt a kettőt, ez neked nagyon jól jönne, hogyha, tehát hogy tényleg ne az legyen, hogy na, hogy légy a tejbe, belepottyansz, és aztán boldogulj, hogy találd fel magad.
Ez is lehet egy adott helyzetben és bizonyos fokig, ez is lehet maga a teszt. Nyilván furcsa, érdekes, de akár ez is lehet.
Tehát ilyen is lehet, és ezt is túl lehet élni, de szerintem a cég szempontjából is sokkal hatékonyabb az, hogyha ez meg van szervezve, hogy valaki a szárnyai alá vesz, valaki besegít, és nem csak csak az első nap, hogy akkor most itt végigvezetnek az irodákon, minden szép, minden jó, hanem hogy szakmailag is, vagy a konkrét projekt tekintetében, hogy na, akkor itt nálunk így működnek a dolgok, így kell csinálni, úgy kell csinálni, ilyen ismeretre van szükség, ez neked megvan, jó, ez át, ez hiányzik, ezt még egy kicsit gondolj rá, hogy ezt még építsd magadban. Tehát, hogy az élet hozhat olyan helyzetet, hogy el kell boldogulnod és kész, de hogy cég szemszögéből, ha cég kalapját teszem a fejemre, akkor azt mondanám, hogy teremtsük meg azt a légkört, hogy ez minél könnyebben működjön, és hogy az ember ne érezze egyedül magát, hogy ott tényleg legyen a csapatmunka, az ne csak egy elvárás legyen, amikor a CV-t kell leadni, hanem hogy az tényleg egy működő képes valami legyen.
Volt olyan, hogy jött hozzád megsavanyodott, megkeseredett ember, átbeszéltétek, és végül meg tudtad győzni, hogy maradjon a cégen belül, de próbálja úgy, ahogy utaltál rá, kitalálni magát másként. Legyen elég bátorsága elmenni a főnökséghez, és azt mondani, hogy én lojális vagyok a céghez, mert hogy sok mindent kaptam, de a pillanatnyi munkaköröm az kilugoz, már nem tudok hozzáadni, már inkább kopik az, ami összegyűlt bennem, és ez nekem se jó, a cégnek sem előnyös, és akkor én ezt szeretném. Vagy azt, hogy kapjak egy 3 hónapos gondolkodási időt, ami hát nem minden cég tudja ezt megengedni magának, és aztán újra tárgyaljuk, vagy pedig íme itt van a másik részleg, vagy munkakör, és akkor azt megkóstolnám, kipróbálnám, adjatok nekem egy bianco csekket.
Hát most több eseményen a vezető HR-esekkel beszélgetve, ez most egy fontos tendencia. Tehát a cég szempontjából az, hogyha nagyon sokan vannak, akik elmennek, főleg, hogy betanítják őket valamire, és aztán tudom én, egy évnél kevesebb időn belül elmegy, az nagyon nagy veszteség. Tehát, hogy az anyagi szempontból hogy óriási veszteség, és akik ezen gondolkodnak, tehát ott, ahol ugye felmerült ez a kérdés, hogy a HR-esnek mi is a szerepe, hát azt a kalapot az akkor ugye elmarad, de hogy most akkor talán visszatérhetünk rá, hogy ez nagyon függ a HR vezetőtől, vagy attól, hogy azok a HR-esek hogyan gondolkodnak, hogy mennyire törekednek arra, hogy a vezetőséggel egy nagyon szoros kapcsolatot alakítsanak ki. Tehát, hogy őket ne kezeljék csak ilyen iroda bútorként, hogy akkor itt a CV, tessék, válasszátok ki, gyerünk gyorsan, hanem hogy gondolkodik a cég fejével, és gondolkodik az alkalmazott fejével is. Tehát, hogy ugye az lenne valahol az egyik szerep, hogy ezt a közvetítést felvállalni. És megtalálni, hogy azt a mindkét oldal számára nyereséges lehetőséget, hogy ugye a cég is jól jár, ha nem megy el, és az ember is jól jár, hogyha talál magának egy ilyen esetben valami újat, valami mást, amiben kiderülhet, hogy neki azért vannak adottságai, tud hozzáadni, tehát hogy nem csak úgy most akkor nulláról kell indulni, mert ugye az sem egy egyszerű helyzet, de hogy azért az eddigi munkájából is látszott, hogy ehhez is azért egy kicsit ért, és akkor próbálja ki magát, és vannak bizonyos rejtett tehetségek, amik előjöhetnek. Tehát én...
És hát van egy türelmi idő, mert azért az sem a kísérletezésről szól a cég élete, hanem hogy megelőlegezi, de hát azért van egy deadline.
Igen, tehát hogy ezt ki lehet próbálni, de hogy ez a rugalmasság, ez legyen meg, és ez a törekvés, hogy akkor keresni azt, hogy mi az, ami az alkalmazottnak is jó, a cégnek is jó, és hogy ebbe energiát, erőt, időt, pénzt fektetni, hogy ezt megtalálni, és ezt végig zongorázni, hogy akkor vajon mit lehetne itt kezdeni.
Ott vagyunk a futam végén, végig zongoráztunk mindent, és váltani akar a kliensed, mert hogy tele van már tényleg a hócipője azzal, amit több éven át tapasztalatként, benyomásként, ingerként összegyűjtött. Ilyenkor mi a te szereped, vagy hogy viszonyulsz egy ilyen helyzethez, egy ilyen rossz értelembe vett plenitűd, amikor már úgy forrong, de keresi a kiutat? Van még annyi önbizalma, hogy az elkeseredettsége ne gyűrje azt le, tehát látja a következő etapot, vagy bele tudja képzelni magát egy új munkahelybe. Ilyenkor hogy zajlik egy ilyen egyeztetés? Mit tudsz neki mondani? Használhatót, érvényeset, tovább lendítőt?
Az egyik, hogyha nagyon távolról indítok, akkor ez a lehetőségek tárháza. Tehát főleg, hogyha már próbálkozott több mindennel, és nem sikerült, akkor még tágabbra nyitni azt a lehetőségek tárházát, hogy mindent, gondoljon végig mindent, amit egyszer már csinált, ami szeret, ami erőssége van, azt nyissa ki, és legyen nyitott, vegye észre, kérdezze másokat, nyissunk egy nagy nyitást, tanulás, szerintem ez egy nagy lélegzet vétel egy adott pillanatban, mert tényleg, ha az ember így sikerül egy kicsit megnyugodnia, és úgy egy nagy levegőt vennie, hogy akkor mi más, még mi? De mert sokszor ez a coachingban ez egy ilyen ismérés, és még mi, és még mit lehetne, és mi egyéb, és még mit lehetne hozzátenni. Szóval amikor így tágítjuk, akkor ez egy érdekes és szerintem pozitív lehetőségeket nyit meg, vagy úgy megnyugtató lehet, hogy azért, hát mindent azért még nem próbáltam ki, tehát hogy nem kell azért annyira megijedni. Na de utána persze meg azért elkezdődik a visszafelé irány is, hogy akkor aztán azért mégis szűkítsük le. Nagyon érdekes megközelítés az, amikor ugye a közgazdaság területén az, hogy kereslet meg kínálat, az ugye úgy jön, meg úgy benne van, úgy ez a képlet, de hogy a munkakeresésben is nagyon hasznos tud lenni, hogy akkor mit keresek én, és milyen lehetőségek vannak, vagy mit kínál ugye a munkaerőpiac, és hogy akkor ezt így körbe, előbb megrajzolom a kört magamnak, hogy akkor nekem milyen lehetőségeim vannak, és akkor ezt így azért megpróbálom leszűkíteni, hogy...
És mi az, ami interferál? Igen
és hogy utána, és akkor elkezdem nézni, hogy mit keresnek, mert ugye most például hát nagyon benne vagyunk egy ilyen panaszkodós, tehát ugye eléggé válság íze kezd lenni a dolognak, meg azért már át is mentünk néhány ilyen válságos időszakon, 2008, vagy ugye a Covid idején voltak válságok, tehát hogy tapasztalatként létezik, és hogy azért válságidőkben is érdemes a lehetőségeken is elgondolkodni. Nagyon érdekes volt számomra az, hogy ugye manapság, ha a híreket hallgatjuk, akkor ha autóiparról van szó, akkor mi ugrik be egyből, az, hogy elbocsátások, az, hogy zárnak be, mondjuk a Németországra például, a Németország. Gondolunk, zárnak be gyárakat, bocsátanak el embereket, és akkor egy cégvezetővel beszélgettem, akik viszont mással foglalkoznak, de autóiparhoz kötődik, és akkor így májban is dobtam be neki, hogy na gondolom, ti is szenvedtek rendesen. Hát nem, nekünk nagyon jól megy, mert mi alkatrészekkel foglalkozunk, és ugye az a új autó eladása problémák vannak, de hát autója mindenkinek van, és ha az régi, akkor azt meg kell javítani, hogy az autó alkatrész
annak
nagyon jól megy. Tehát, hogy ez szerintem más területen is, tehát az informatika területén is, ott is most a nagy panaszkodás megy, de hogyha, mit tudom én, beütöm azt, hogy data engineer, vagy data analyst, vagy ilyen jellegű munkakörre keresek rá valahol egy platformon, akkor ott azért
zuhognak.
Ott azért vannak, amíg egy kis tapasztalatod is van hozzá, vagy annyira új, hogy te elvégzel egy rövidebb tanfolyamot, tehát nem muszáj itt 4 éves egyetemekben, meg mesterikben gondolkodni, hanem te nekiülsz annak a Power BI-nak, vagy mit tudom én minek, és te azt megtanulod, mert hát nem olyan régi a dolog, és hogyha te annak nekiülsz, és abban bármit is, egy kis tapasztalatot, vagy valamit már gyűjtesz, és az beírod a CV-be, sokkal nagyobb eséllyel fogsz találni. Tehát, hogy az ilyen nehezebb időszakokban, meg a kiégés szakaszában is az ember ezen gondolkodjon el, hogy mit tudnék még azzal kezdeni, amin van, vagy mit tudnék még ahhoz hozzátenni, ami tényleg hasznos, tehát, hogy ami nem most
az,
hogy igen, tehát, hogy most elmehetek a történelem egyetemre, hogy most még, mit tudom én, még lesz egy diplomám, de hogy most nem biztos, hogy régészekre annyira nagyon nagy szükség van manapság.
Olyan volt-e, hogy valaki kilépett az előző munkaköréből, helyéről, és egy totál más, tehát az addigi habitusához, készségeihez, irányultságához képest egy homlok egyenest más munkahelyen és közegben feltalálta magát.
Van erre is példa, tehát arra már nem emlékszem egészen világos, hogy azelőtt mit csinál, de hogy ő nagyon szerette a zenét, és akkor cselló, és akkor népzene, és akkor nem, vagy nagybőgő, és népzene, szóval vannak olyan irányok.
Addig csak fogyasztotta a zenét.
Igen, tehát nem de hogy ott volt benne, meg hogy valamennyit tanult, meg hogy, hogy ne, tehát nem nulláról kezdte, de hogy ez nem mint karrier lehetőség, vagy nem mint anyagi bevételi lehetőség volt addig előtte, de hogy aztán rájött, és hogy az sokkal szívesebben, szívvel, lélekkel, sokkal nagyobb erőbedobással, motivációval végezte utána. Tehát ez a maradjunk nyitottak, maradjunk bizakodóak, őrizzük meg a motivációt, és sokszor ez van, amit még észrevettem, hogy ebben a nagy, mikor úgy nagyon belekeseredik, meg úgy már annyit kerestem, semmit nem találtam, hogy nagyon sokszor azért egyedül marad ezzel az ember. Most lehet, hogy ott van a férj, feleség, lehet, hogy ott van egy barát, de sokszor az annyira egy kicsit olyan szubjektív, meg ugye a nyomás jön, meg elvárások jönnek abból az irányból, hogy na, még mindig nem találtál, na, még mindig nem jutottál semmire, hogy na, most mi van, miért nem csinálsz semmit. Tehát, hogy és ilyen helyzetben tényleg nagyon segíthet egy olyan kívülálló, kívülről néző valaki, akivel nyugodtan, objektíven végig lehet gondolni, végig lehet beszélni a dolgokat. Nem az elvárások, nem a felelősségre vonás van a központban, és nem a sztereotípiák, mert sokszor belehelyeznek. Tehát azok, akik te már ismersz x év óta, azok téged belehelyeznek valami fiókba, valami kis kategóriába, hogy na, akkor ő a könyvelő. Aztán így fog biztos meg is halni. Hát nem. Egyre inkább megint egy másik tendencia, amit így általánosan ki lehet jelenteni, az, hogy nagy valószínűséggel egyre több váltásra lesz szükség. Tehát, hogy az én apukám az könyvelőként kezdte, úgy fejezte be, 40 éven keresztül, ez még működött. De hogy nem, valószínű, hogy a jövő az nem így fog kinézni. Tehát, hogy sokkal rugalmasabbnak, sokkal nyitottabbnak kell lennünk arra, hogy alkalmazkodni ahhoz, amilyen lehetőségek vannak, hogy figyelni a tendenciákat, hogy készülni, hogy legyen egy elképzelésem, legyen egy B-terv, tehát hogy akár C-terv is, hogy ha ez nem jön be, akkor még mindig van egy másik elképzelésem, tehát hogy erre kell felkészülni, ez az, amit úgy tűnik, hogy főleg a mai fiatalok, ami vár rájuk, és amire érdemes felkészülni.
Még egyetlen kérdést ide bepasszírozok a beszélgetés végére. Ugye válságra utaltál te is, de hát ugye egyébként is tényleg itt vannak ezek a hatványozott krízis helyzetek és érzetek. Mennyire diktálja ezt a keresést, kutatást a megélhetés, vagy az, hogy valami értelme legyen az életemnek? Tehát, hogy a munka etosza, hogy tartozom valahova, hogy hasznos dolgot végzek, hogy sikerélményem van, hogy visszajelzést kapok, hogy megerősít valamiben, illetve a nagyon lecsupaszított profit, hogy akkor megélek, hazaviszek, nyerjek rajta, megéri.
Nagyon érdekes beszélgetéseken vehettem részt az utóbbi egy évben. A Matthias Corvinus kollégium keretén belül szervezhettem az úgynevezett életút beszélgetéseket, és volt itt nálunk vállalkozó, volt polgármester, politikus, volt fiatal szoftvermérnök, de volt egy lelkész is, és szerintem nem haragszik meg, ha nevét is megemlítem, Viski Péter református lelkészt hívtuk meg egy alkalommal egy beszélgetésre, erre az életút beszélgetésre, és címe az volt, hogy karrier és
már
erkölcsi,
nyugalmazott lelkész,
hogy karrier és erkölcsi dilemmák, és érdekes volt, egyrészt mesélt arról, hogy ő hogyan lett lelkész, tehát ugye ez egy olyan foglalkozás, ami egy kicsit többet kíván, mint a puszta anyagiak, hogy ugye elhívás, és hogy ugyan is jutott el oda, amikor egy egész kommunista rendszer nem igazán támogatta őt ebben az irányban. De hogy nagyon sok ilyen jellegű kérdés tevődött fel akkor a beszélgetés folyamán, hogy igen, hogy azért több, mint pénz, hogy értelmet keresünk, hogy az a fontos, hogy ott emberként minden szempontból jól érezzem magam, hogy ott nekem ne kelljen erkölcsi, etikai szempontból mindenféle megalkuvásokba belemennem. Itt most nepotizmus, talpnyalás, könyöklés, ezek mind feltevődtek kérdésként, hogy akkor ebbe az irányba kell mennünk vajon? De szerintem itt folyamatosan együtt kell élnünk a lelkiismeretünkkel, és a munkahelyen is. Tehát, hogyha én nem találom meg azt a belső elégedettséget, azt a belső örömet abban a munkában, amit végzek, akkor azt lehet ideig, óráig végezni, de én akár a magam útján is mindig kerestem valami többet. Tehát, hogy amíg tanítottam, akkor az volt bennem, hogy szívesen adom tovább, amit tudok, hogy mindig az érdekességre, a kíváncsiságot ébren tartani a diákokban, hogy valami pluszt behozni. Akkor utána, amikor EU-s projektekkel kezdtem foglalkozni, akkor azt mondtam, hogy ú, de jó, hogy végre van pénz a környezetvédelemre, végre van valami, végre meg tudjuk oldani az ivóvízellátást, a szennyvíz kérdését, a szemét problémáját, a hulladéklerakatokat, stb. Tehát, hogy mindig valami plusz, valami hátsó, magasabb szintű indok vagy motivációt is kerestem, mert különben az ember úgy akkor jön a kiégés, meg a belefáradás, hogyha ezt nem találja meg valaki vagy. És ez keresés kérdése is, tehát hogy most megint nagyon egyénre szabott is, mert ha valaki kenyeret szeret sütni, akkor ő abban fogja az örömét találni, vagy ha valaki finom kolbászt tud készíteni, akkor finom kolbászt készítsen. Tehát, hogy, és itt jön be az a nagyon fontos tényező, hogy nem más mondja meg, hogy te mit csinálj, vagy neked mivel kell, vagy mi az neked az egyetlen elképzelhető út, mert hiába próbálják kívülről rád erőszakolni, hogyha te azt nem érzed.
Hát meg
nem
már az életmodellek se erről szólnak, hogy illetve van valahol még nem tudom milyen arányban egy adag családi beágyazottság, ami időnként ugye hat egy-egy döntésre, pályakezdés elején főleg, de az a gyanúm, amit egyébként te is észleltél, hogy túl dinamikus, túl változó ez a világ ahhoz, hogy ne vegyenek észre egyre több lehetőséget a fiatalok például.
Igen, tehát én ebbe az irányba igyekszem irányítani a dolgokat, de azért, ha nagyon úgy belebocsátkozunk a 12-es lét kérdéseibe, hát hogy most akkor orvosi, vagy info, vagy pszichológus, vagy tehát, hogy vannak ilyen sztereotíp irányok, amik úgy hosszú ideje így jönnek, és vannak, és persze ezek a szakmák léteznek, meg ezeket érdemes figyelembe venni, de szerintem rengeteg olyan, most akárha így valaki elkezd keresni egy platformon egy különböző munkaköri, csak a nevét, tehát hogy lehet, hogy fogalma sincs, hogy az mi. Tehát, hogy most úgy említettük, mi az, hogy data engineer, mi az, hogy data analyst, vagy mivel foglalkozik az, mit csinál, vagy. Tehát, hogy érdemes ezzel is foglalkozni, meg ezért is érdemes ebben a kapcsolatháló építésben is, hogy te mit csinálsz, és na jó, jól hangzik, de tehát hogy ma reggel, mikor bementél a munkahelyedre, 8 órakor, vagy 7-kor, vagy nem tudom hánykor, akkor mit csináltál, és milyen projektekben vettél részt, és ott mi volt a dolgod, és most milyen programozási nyelvet használtál, vagy most C++, vagy Java, vagy nem tudom, vagy Python, vagy mi az, mert ezt még érdemes, vagy nem érdemes, vagy ezzel foglalkozzam, ezzel ne foglalkozzam, tehát hogy úgy gyűjteni az információt, és ilyen szinten is gyűjteni, hogy úgy a napi élet szintjén az mit jelent, és kinek a hasznára lesz, és miben fog segíteni.
Hát én remélem, hogy ez a beszélgetés annyiban segítette a hallgatókat, hogy újra előtérbe került egy olyan munkakör, ez a karrier tanácsadás és a coaching, amiről egyébként volt még itt szó a Tetőteraszon egészen régen, de amely legalább olyan fontos, mint tényleg maga a munka és maga az erőfeszítés, hogy megtaláljuk a helyünket, a számításunkat, és talán egy kicsit az álmainknak is a megvalósulási lehetőségeit. Darabos József Attila, köszönöm, hogy itt voltál, majd gondolom kollégáim élnek a lehetőséggel, visszahívnak egyéb műsorokba, amikor már konkrétan lebontva, talán inkább praktikusabb kérdésekre váltva a tudásodat, tapasztalatodat beszélnek át, részletkérdéseket. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm én is, hogy itt lehettem.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.